Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és őszinte szívvel mondom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a helyen hirdethetem Isten szent igéjét. És mindig nagy örömmel jövök a gyülekezetbe, szeretek idejönni, és mindig megható, amikor fölállhatok a szószékre. A mai igénket Pál apostol level, az Efézusiakhoz írt leveléből hoztam, az Efézusiakhoz írt levél negyedik részéből olvastam föl a 29. verstől. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Eddig tart az ige. A fő üzenetbe kapott központi helyet az igazság, és ez az igazság pedig a megbocsátás. A megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másik emberen. Mert alapvetően benne van az életünkben a megbocsátásra való hajlam. Azt is mondhatnánk, hogy a megbocsátásra való hajlam belénk van programozva. Belénk van programozva ez a készség. Miért is mondom ezt, vagy mondjuk ezt, hogy a megbocsátás velünk születik? A Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot. Szólt, hogy legyen, és a káoszból rend lett. Szavával teremtette meg az eget és a földet, és szavával építette ilyen csodálatosra, ilyen tökéletesre ezt a világot, ezt a rendszert. És végül magát az embert Isten saját kezével formálta meg, megalkotta az embert, így mondja a Szentírás, nem szóval teremtette, és miután megalkotta Isten az embert, belénk lehelte a lelkét. Tehát Isten a saját tulajdonságát adta át az embernek, amikor a lelkét belénk lehelte. Néhány tulajdonságát Istennek most újra idézném. Isten irgalmas és kegyelmes, hosszantűrő, örökké szerető, nagy az igazságban, megbocsájtatja a bűnt és az elpártolást. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy felmentést ad, mert azt olvassuk a Mózes második könyvében, hogy megemlékszik az atyák bűneiről a fiakban és az unokákban, harmadíziglen és negyedíziglen. De ugyan meg tudunk-e bocsátani? Úgy, ahogyan nekünk megbocsátanak. Előbb imádkoztuk az Úrtól tanult imánkat, a mi atyánknak nevezzük ezt, és azt mondjuk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, úgy, ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Később pedig a Máté evangéliumában azt olvassuk, de ha nem bocsájtjátok meg az embereknek a bűneitket, akkor mennyei atyátok sem bocsátja meg nektek, és átkozottak lesztek. Beszéljünk néhány gondolat erejéig a bűn fogalmáról is. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi lényeknek van lelkük. A lélek isteni, és ez az isteni lélek nem lehet bűnös. Az a lélek, ami bennünk van, Isten lelke, az egy tiszta, örök alkotó elem, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. A megtérésünk lényege is az, hogy amikor megtértünk, önvizsgálatot tartunk, és ezt nevezzük megbánásnak. Számba vesszük és megkeressük azokat a területeket, ahol hibáztunk, megvizsgáljuk, és azt mondjuk magunknak, hogy eddig volt, és ne tovább. És visszatérünk. Ebben a folyamatban találjuk meg azt a kapcsolatot a mindenhatóval, amiről esetleg már azt gondoltuk, hogy elveszett. Mert ez a bűntudat. A bűntudat nagyon lesújtó érzés. Az ember depressziósá teszi, depressziósá válik, lecsökken az önbizalmunk, az önbecsülésünk. Tehát egy nagyon negatív érzelem, amikor bűntudatot érzünk, mert azt mondjuk magunkról, hogy én egy rossz ember vagyok. A bűnbánat azonban, a megbánás ezzel ellentétben egy visszaigazolás, mégpedig egy pozitív visszaigazolás, ami azt erősíti meg bennem, hogy igaz, hogy akkor és ott nem álltam a helyzet magaslatán, nem vagyok rá büszke, nem voltam képes abban a helyzetben helyesen cselekedni, de a lelkem tiszta maradt. A megbánás érzése, meg a lelki furdalás egyértelműen annak a jele, hogy újra kapcsolatba léphetünk az isteni részünkkel, a lélekkel. Mert a lelkiismeretünk nem hagy pihenni, amíg ki nem javítjuk a hibát. A keresztény felfogásban, de a zsidó felfogásban is a bűn, az Istentől való elidegenedés, az eltávolodás, az egy helyrehozható történet. Meg szeretném említeni, hogy szeptember utolsó napjaiban napjaira esett zsidó testvéreinknél az engesztelés napja, a Jom Kipur, a hosszú nap, ezen a napon 25 órán át böjtölnek, a szombatok szombatjának tartják, ezen a napon a tóraadás ünnepe után 120 nappal, ugye a tóraadás ünnepe mi a mi pünkösdünk, és mi is akkor tartjuk, tehát ezen a napon, az engesztelés napján hozta le Mózes másodszorra a kőtáblákat. Ezzel mutatja meg a világnak, hogy igenis létezik engesztelés és megbocsátás, és azt mutatja meg ez a nap, hogy igenis a megbocsátó Isten ereje tartja egyben a világot. De azt is megmutatja, hogy a magasságosnak egy leheletnyi része a földön élő, a földi világ tagjaiban is megvan, és ezért az emberek is képesek megbocsátani és kiavítani az elrontott vagy az elromlott kapcsolatokat. Ahogyan ő is megbocsátotta a népnek az aranyborjút, ehhez csupán egyetlen dolgot kell megtanulni, meg kell tanulnunk adni. Adjunk önmagunknak lelki nyugalmat. Ide tartozik a lelki nyugalomhoz, megtalálásához a megbocsátás és a megtérés. Amivel saját magamnak segítek, az életben tart. Adjunk adományt. Adjunk adományt másoknak, vagy adjunk adományt nemes célokra, ami azt jelenti, hogy Istent ide lehozzuk a földre. Mert amit mi odaadunk, azt már senki nem tudja elvenni tőlünk. Ezen a napon, az engesztelés napjáról beszélek még mindig, vagyis a hálaadás napjára, mi mai ünnepünkre. Azt mondja az Úr, hogy ezen a napon megengeszteli a bűneinket, megtisztulunk az örökkévaló széne előtt. Tudós emberek sok magyarázatot fűznek ehhez az ige szakaszhoz. Például azt, hogy az Isten ellen elkövetett vétkeket az Úr kiengeszteli, ha őszintén megbánjuk a bűneinket, és bűnbocsánatért esedezünk hozzá. Ha kárt okozunk valakinek az életünkben, mert hogy az ember ellen elkövetett bűneinket csak azután bocsájtja meg, ha előbb jóvá tesszük azt. Azt mondja az írás, hogy ha kárt okozol valakinek, térítsd meg. Ha megsértettél embert, engeszteld ki. Ha megtévesztettél valakit, világosíts fel, és térítsd meg a kárát. Mert ez az igazi megtérés. Nem elég a bőjt, nem elég az ima, hanem cselekedetekkel teszik az emberek jóvá a bűnt. Az Istennek való engedelmesség gyümölcseként hihetetlen béke támad, olyan, amelyet az ember képtelen létrehozni. Senki más nem képes igaz ítéletet tartani a véglegesen kicsúszott emberek világából, nem képes megoldani az emberiség problémáit, az életünk húsba vágó kérdéseit, a sok feszültséget, a háborúságot, csak Isten békéje. Ez a béke, azt mondjuk héberül, hogy shalom. De ez a shalom, ez a béke nem az, hogy az embernek van gyülekezet és szabadsága, és lehet spontán tüntetni, hanem az, amikor az ember először összhangban van magával. Ez az igazi béke. Mert meglátja a bűneit, és megbánja azokat, mert leteszi Jézus lábához, mert ebből a bűnbocsánatból él, aztán az új élet. Aztán a shalom azt is jelenti, hogy az ember összhangban van az embertársaival. Békésen megférnek egymás mellett, harag, féltékenység, széthúzás és irigység nélkül. Ezt mi nem tudjuk létrehozni. Vagyis ezt mi létre tudjuk hozni, ahogyan Isten tud nekünk ebbe segíteni. Mert a béke az nem a mi művünk. Mi mindig háborúzunk. Nem vagyunk képesek a kardokból ekevasat kapát kovácsolni. Sőt, a háborúban inkább a harangokból is ágyúkat öntünk, és nem fordítva. Tehát a mi művünk a háború. A shalom tehát nem emberi előállítás terméke, hanem Isten munkája, jelenléte és ítéletének gyümölcse. Mi ugye nem attól lesz a béke, hogy békét kiáltunk. Tapasztaljuk gyakran, hogy éppen azok, akik békét, egyetértés és egységet szajkóznak, éppen azok a legbékétlenebbek, akik nem értik meg, nem képes csak elviselni másokat, nem értik meg mások véleményét, és az egységet legfeljebb abba az értelembe értik, hogy mindenki azonosuljon az ő véleményükkel. Tehát addig nem lesz béke, amíg az ellenséget ledöfő kardot nem alakítjuk át kapává, és az atombomba nem szelídül atomerőművé. De ha valaki ezen gondolkozik, akkor már nem lehet gonosz ember, mert akkor nem érezne semmiféle megbánást. Mert a megbánás, ugye az előbb azt mondtuk, hogy a megbánás a megtérés legfontosabb lépése. Mert ha valaki nem érez megbánást, egyértelműen tovább halad a jelöletlen úton. Tehát mit lehet ilyenkor tenni? Mi a módja annak, hogy elkerüljük a csapdákat? Mindenképpen tisztába kell lenni azokkal a helyzetekkel, ahol elbukunk. Mindegyikünk tudja azt, hogy milyen helyzetekben gyengül el, hogy mi az a hatás, amire képesek vagyunk elcsábulni. Mindenki ismeri a saját gyenge pontjait, és a megoldás az, hogy tartsuk magunkat biztonságos távolságba tőlük. Volt egy tanárom, aki azt tanította, hogy tudd meg, hogy semmi nem állhat a kitartás és az eltökéltség útjába, hiszen az isteni tiszta lélek vezet bennünket, mert azt mondja az írás, az úton, amelyen az ember végig akar menni, vezetve lesz. Ugye a mindennapok életünkben gyakran megtörténik, hogy igazságtalanul bántanak bennünket, igazságtalanul viselkednek velünk, és hogyan viselkedjünk akkor? Hogyan viselkedünk? Bosszúra gondolunk? Meggyűlöljük a másikat? Vagy arra gondolunk, hogy Istennél sokkal nagyobb az adósságunk, mint amekkora sérelem ért minket? Ezért nem is tudott más tenni, mint hogy a fiát küldte le, aki nem ismerte a bűnt. Ennek a fényében nézzük ezt az ige szakaszt is. Tehát Istennel szembeni adósságunk égigérő, a Krisztusért, kegyelemből azonban bocsánatot nyertünk. Hát hogyan bánunk azokkal, vagy hogyan bánjunk azokkal, akik ellenünk vétkeztek? Mi a megbocsátás, és mi nem? A megbocsátás nem jelenti azt, hogy nem történt semmi, nem jelenti azt, hogy nem keletkezett károm, vagy hogy a másiknak igaza van, és én helyeslem, amit tett, vagy elfelejtem, mintha szenilis lennénk. Azt jelenti, hogy nem én akarom lerendezni, nem én akarok megfizetni az engemért kárért, hanem átadom ezt Istennek. Néhány éve, két éve egy roma gyilkosságokra való megemlékezéskor engem kértek meg arra, hogy a megemlékezésre szolgáljak, és akkor én azt mondtam, abban az évben ítélték el a gyilkosokat, életfogytiglani börtönbüntetést kaptak, azon a napon volt a Tatár-Szentgyörgyi gyilkosságnak az évfordulója, ahol megölték a 26 éves apát és a 5 éves kisfiát, akire akkor emlékeztünk, és én azt mondtam, hogy a büntetésüket megkapták, a szívünkben nincsen már gyűlölet, megbocsátunk a gyilkosoknak, Istenre bízunk. És az utána következő beszélgetéskor néhányan rákérdeztek, hogy tudok ilyet mondani, hogy hogyan lehet megbocsátani egy 5 éves kisgyereknek a megígérkolását, hogy milyen, ez nem bocsánatos bűn. Akkor ezekkel az idézetekkel válaszoltam. Mert nem akarjuk, mert senki nem akarja a tüskéket növeszteni a lelkében, nem akarjuk, hogy ezek a tüskék nagyon mélyre fúródjanak, amikor már az elevenbe érnek. Mit lehet tenni? Bosszút esküdni? Akkor öljük meg mi az ő gyerekét, hogy ő is érezze azt a fájdalmat? Nem lehet. Nem lehet úgy élni, fel kell menteni saját magunkat az alól, hogy hordozzuk a sérelmeinket, hordozzuk magunkat a bosszút, még akkor is, ha ilyen kegyetlen, igazságtalan dolog történt velünk. Tehát azt mondjuk, hogy Istennél van a mi kárunk helyreállítása egyszer és mindenkorra. Mindannyiunk adósságát eltörölte, és szabadok vagyunk. És emiatt nem megyünk ítéletre sem. Hát örüljünk. És akkor most a bocsánat kérésről is szeretnék néhány gondolatot, hogy amikor valakit megbántunk és bocsánatot kérünk, tulajdonképpen a másik embertől kérünk áldozatot. Ezt az áldozatot nem én hozom, hanem a másik fél. Hiszen ha a másik fél azt mondja, hogy oké, rendben van, felejtsük el, akkor én megkönnyebbülök, és tovább lépünk. De nem mindig van megbánás ebben a bocsánat kérésben. Ezért sokszor visszatér az ember életébe. De ha a másik fél nem bocsát meg, akkor mi következik? Hívőknél általában azt mondják, hogy te nem is vagy hívő, mert egy hívőnek kutya kötelessége megbocsájtani. Ez igaz is. De nem mindegy, hogy a bocsánat kérés miből fakad. Mert ha csak valami nyomására mondjuk azt, hogy bocsánat, ez egy látszólagos békesség. Vagy szívből teszi az ember, vagy nem. Mert nem az a megoldás, hogy bocsánatot kérek. Ezt mondom, és ennyi. Ez így csak egy közhely, egy elcsépelt közhely. Ha nem szívből teszi az ember, akkor nem megoldás. Először kell, hogy legyen megbánás bennünk. A megbánás megváltoztatja a szándékot, elkötelezettség van benne, és ha valamit megbánok őszintén, az azt jelenti, hogy soha többet nem akarom elkövetni. Véglegesen megváltoztat bennem valamit, sokszor ez lelki katarzist okoz az emberben, sokszor megszomorodás előzi meg a megbánást. Tulajdonképpen ez egy szellemi dolog. Van, amikor egy ember által szól az Isten, és ettől felháborodik a lelkem, az ember nem mindig ítéli meg helyesen önmagát. Sokkal inkább szeretjük magunkat mentegetni. Szeretjük magunkat felmenteli, legalábbis mások szemében. De ha megbánásra jut az ember, akkor az ige ítéli meg. Tehát az ige, vagy a megbánás, az nem mindig könnyű dolog. Sokszor felzaklatja a lelket. Jézus is ezért fette meg a farizeusokat, amikor azt mondta, hogy ítélt törvénykezni lehet, de megítélni, vagy ítélkezni az egészen más. Ítélkezni egy nagyon személyes dolog. Mert tudjátok, mondta Jézus, hogy azután is akarta ezt Pálapostól idézem, le is írtam ide magamnak, a zsidókhoz írt levélben mondja azt, hogy mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét. Noha könnyhullatással kereste az áldást. Ezt Ézsauról mondta az apostol, hogy áldásba szeretne jutni, csak nem találja a megbánás helyét. A megbánás és a fenyítés sokszor össze van kötve. Júdásnak sem sikerült, tulajdonképpen nem akarta, hogy megöljék Jézust, nem gondolta, hogy ennek a kis árulásnak, ennek a 30 ezüst pénznek ilyen szörnyű vége lesz, de nem tudta már visszacsinálni azt tudta, hogy neki ez a sorsa, átokká kell lenni. Ha valakit pátyolgatunk és elengedünk sokszor dolgokat a békesség kedvéért, és nem mondjuk meg az igazat, akkor is útjában állunk annak, hogy megbánja, amit tett. A hamis részvét mindig igazságos ítélet ellen van. Mikor az Úr bejelentette a halálát, és Péter ellenkezett, ezért azt mondta Jézus, távozz tőlem, Sátán. Mert ugye ásásnál is felforgatjuk a földet, ahhoz, hogy ki tudjuk húzni a gazt, hogy nőni tudjanak a vetemények, ilyen a fenyítés is. Felforgatja a lelkemet, a szívemet felzaklatódok, nem a szőnyeg alá söprés a lényeg, hanem az, hogy az ige felszínre hozza a dolgokat. Hogy említhetném a két latort, az egyik ott a kereszten megítélte önmagát, neki ott volt a megbánás helye, a megbánás nagyon nagy áldást tud hozni. Mint például Ézsaunál nem áldást hozott ugyan, hiszen az ő gyümölcsei, a fiai, Hámán, akinek nevéhez szűződik a zsidók kiirtása, vagy éppen Heródes, aki a messiás ellen volt. Tehát végezetül szeretném mondani, hogy a megtérés első igazi helye a megbánás, az igazi megbánás. Ezért kell mindig visszatérnünk a kezdetekhez, és megáld bennünket az Úr. Ha megtagadjuk magunktól a megbocsátás esélyét, mert továbbra is áldozatai akarunk maradni annak, aki megbántott bennünket, tudnunk kell, hogy bármilyen nehéz is könyörületesnek lenni, mégis ez az, ami megszabadít bennünket a gyűlölettől, a bűn, a neheztelés mérgezésétől, és valójában ettől fogunk meggyógyulni. Mert a szeretet végső soron a végtelen megbocsátásra való készség, képesség, amikor a rossz akarónk jó akaróvá válik, és saját magunk helyett az ő jólétére gondolunk. Ennyit szerettem volna ma mondani. Isten áldjon meg bennünket, adjon nekünk erőt ahhoz, hogy mindig a képességeinkhez mérten azt tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Amen.